közbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket! Két kiváló vendége van a művészbejárónak, egyikük Cserna Lulu, akit én most láttam egy Hajdu Stevvel együtt előadott előadásban, Randi Verzum a címe, amiben vagy 8-szor randizik ám, tehát nagyon telhetetlen egy típus. Amúgy pedig hát véletlenül Cserna Antalnak a lánya, akit meg hát ugye jó sokan ismernek, sorozatokból is, meg színházból, Víg Színház ugye volt egy ideig, aztán még jó néhány minden, és hát most is sok mindenben játszik.
Szia, Gábor!
Mikor vetted észre a lányadon, hogy színészi hajlamai kezdenek mutatkozni?
Hát tulajdonképpen együtt vettük észre a Krisztával.
Szalai Kriszta,
igen,
aki
hogy,
ugye
hogy,
a mama.
Hogy ő már kiskorában is.
De az a kicsi, az mi?
Hát tulajdonképpen olyan 3 éves kora körül.
Na hoppá, hogy, mit művelt?
Táncolt, és...
De hogy rádióban, vagy föltett lemezre, vagy csak úgy
nem,
magában?
Nem, otthon zenére magába, hát, de nem, ő nem produkálta magát, hanem azt láttuk, hogy ez neki egy eszköz arra, hogy ő átlépjen egy másik valóságba, illetve hogy az a másik valóság, ami még a gyerekeknél ugye megvan, illetve az az átjárás a másik valóságok között, hogy ő neki a tánc erre eszköz volt, és ő ezt úgy csinálta, hogy minket is átvitt, tehát hogy ő varázsolt. Mi ezt éltük meg, hogy ő kiskorába varázsolt.
De szobába, konyhába, fürdőszobába, bárhol?
Mindenhol. Szabadban, bárhol, ahol jött neki az ihle.
Neked erről rémlik valami?
Nekem egy konkrét emlékem van, amit már lehet, hogy csak az agyam kreált, hogy kicsiként volt valami film a tévében, ami annyira megtetszett, hogy azt éreztem, hogy én is ezt szeretném csinálni. A filmre magára már nem emlékszem, csak hogy az, ahogy ott játszottak, és hogy az a millió, az a...
És mennyire voltál te öltözői gyerek, tehát mennyire vittek be a színházba, kiskorodba, vagy mennyire éppen, hogy nem?
Nagyon sokat voltunk bent.
Ha voltunk, ugye 3 gyerkőc.
3 vagyunk testvérek, van egy nővérem és egy öcsém. Hát leginkább nővéremmel voltunk együtt kicsik, mert közöttünk 3,5 év van, öcsémmel közöttünk 9,5 év. Sokat jártunk be, és arra emlékszem, hogy hát ahogy ez lenni szokott, megcsapott a színház.
De mire emlékszel? Öltözőnénikre emlékszel inkább, vagy színészekre, vagy mikre? Bennültetek a nézőtéren, vagy az öltözőkben, vagy a színpad alatt rohangáztatok?
Szerintem mindegyik volt, vagy egyik sem.
Hát volt tulajdonképpen minden egy kicsit, meg hát én játszottam Szegeden is, oda is jöttek le a lányok, ott volt, amikor csak Luluval voltunk lenn, amikor még nem is járt iskolába, és akkor ott mindenkit megvert memóriba, tehát azért voltak ilyen élmények, de olyan értelemben azt gondolom, hogy nem voltak öltözői gyerekek, hogy tehát nem voltak ők bent azért agyba, főbe, inkább voltak előadások, amiket szerettek, még a Zsófi, amikor kisebb volt, ő a padlást, meg hát máig neki az a kedvenc darabja, aztán amikor már ki lehetett őket ugye ültetni, hát ez még a Víg Színházban volt, aha, mikor még ott voltunk, akkor volt, hogy együtt néztek előadást, vagy mondjuk a Méhes Laci lányával, és akkor volt az Irmike, az idősebb öltöztető, aki, illetve Fodrász, aki kivitte őket, vagy értük ment, vagy valaki ismerőssel nézték, tehát ilyen volt, de ez nem azt jelentette, hogy a színház volt a babysittelő helyük tulajdonképpen, meg nekünk is, csak voltak, hogyha voltak olyan helyzetek, vagy olyan előadások, amiket ők szerettek, akkor azokat nézték, vagy amiben úgy benne voltunk.
Ja igen, ezt akartam mondani, hogy ha erre voltál kíváncsi, hogy nem, tehát hogy olyan emlék nincsen, hogy akkor az öltözőben, csöndben meg kell várni, amíg a szülők dolgoznak.
Ezt most akkor... meg is felvették, nem is gondoltam róla, szóval ez, hogy nem gondoltam, hogy ez a típus. Van benne egy jó adag nyughatatlanság, nem? Te, ugye?
Van, de azért nyugodt ember vagyok, csak...
Hát mert ugye például mondtál olyat, hogy amikor először felvételiztél a színművészetire, hogy felvételiztél, de azért azt érzted, hogy el kell innen menni, és akkor 2 évre leléptél Spanyolországba. Ezt miből érezted, hogy el kell innen menni?
Nem, tehát, hogy nem az volt bennem, hogy innen el kell menni, csak azt éreztem, hogy az a pálya, amire én szeretnék rálépni, az nem... Nekem nem tud abból állni, hogy általános iskolából gimnáziumba és onnan az egyetem falai közé megyek, ahol olyan érzelmekkel kell dolgozni, amivel lehet, hogy nem is találkoztam, vagy nem úgy. És ezért éreztem azt, hogy szeretnék elmenni. Az meg egy másik dolog, hogy a spanyol az nekem egy
nagy Magyarországon ugyanúgy lehet valószínűleg ugyanilyen érzelmekkel találkozni, mint Spanyolországban.
Lehet, de én azt éreztem, hogy
hogy ilyen mediterrán vidék. Na, és akkor tudom, hogy azért ott is játszottál valami kolumbiai társulatban, miközben ilyen autista
szeretett
otthonba mentél ki tulajdonképpen önkéntesként dolgozni. Igen. De akkor miből értél, ott önkéntes voltál?
Európai Uniós önkéntesként mentem ki, tehát volt egy...
Ja, hogy az ösztöndíjas dolog.
Igen, igen, igen.
Aha. Na, és akkor végül is mi ott tett össze Spanyolországba, amit itt kevéssé addig?
Hát nagyon sok mindent tapasztaltam meg. Például egyedül mentem először külföldre, ott nyilván 19 évesen nagyon sok olyan dologgal találkoztam, amit meg kellett oldani, amit, hogyha itthon vagyok, akkor nem biztos, hogy én oldok meg, hanem van segítségem a szüleim által. Nyilván, hogyha olyan helyzetbe kerültem volna külföldön, akkor ugyanúgy a szüleim tudtak volna segíteni, de teljesen más egy számomra idegen nyelven megfogalmazni, kifogalmazni, megoldani helyzeteket, bármit.
Az, hogy autistákhoz mentél, annak volt valami oka? Akár az, hogy ugye hát az egyik tesód, hát abban előadás is készült, ugye a 8. napon, az nem titok, hogy...
De az a tesó az én vagyok. Én vagyok a saját tesóm.
Te vagy az a tesó. Na hoppá. Na hát akkor beszéljünk, akkor rólad nem gyerekként előadás készült végül is. Ugye, hogy volt valami neurológiai gond, vagy mit? Tehát volt valami orvosi műhiba, mondott-e?
Igen.
Antal.
Hát igen, tehát egy olyan teljesen felesleges orvosi beavatkozás.
Az mit jelent?
Az azt jelentette, hogy teljesen rendben volt minden, a várandóság a Krisztánál, és akkor a nagybátyámnál születtek a gyerekek, de hogy az ő főnöke
beírta a Krisztát. A
nagybátyám volt, igen, ő már nem él, nála született mind a három gyermek, és aznap éppen a Kriszta volt ilyen, szüléshez közeli állapotban, de még nem voltak fájásai, és akkor a nagybátyám főnöke levitte, hogy egy ilyen hospitáló osztálynak bemutassa, hogy hogyan kell kézzel tágítani, ami hát borzasztó volt a Krisztának, aztán ott hagyták. És évekkel később derült ki, hogy tulajdonképpen ez volt egy olyan trauma a Lulunak még ott a szülőcsatornában, amitől különböző olyan rendellenességek jöttek elő fizikálisan és neurológiailag is, amiről amiről nem tudták megállapítani az orvosok pontosan, hogy ez mi, és hogy hogyan függenek össze. És akkor mi hát így évekig így jártunk. De mik voltak a tünetek? Hát mindenféle, tehát ilyen nisztagmusos szemmozgás, tehát ide-oda járt a szeme, nem fejlődtek az izmai, nem olyan volt a tisztulása, könycsatornától kezdve mindenféle nagyon komoly koordinációs problémák voltak nagyon-nagyon sokáig, de az volt a csodálatos a Luluban, hogy ő akarta ezt megoldani, és tulajdonképpen mi ezt nem mondtuk neki, de ő 3 éves korában azt mondta, hogy neki azért kell gyakorolni a forgást, a táncnál a forgást, mert neki nem jó az egyensúlya. Tehát, hogy ő valamit elképesztően bölcsen, okosan és érzékenyen és önismeretből csillagos ötösen megfogalmazott kisgyerekként, és tulajdonképpen ez, amit mondtam, hogy ő már kiskorában képes volt arra, hogy elvigyen minket egy másik valóságba, hogy ő neki tulajdonképpen volt már egy hívása, hogy ezzel az eszközzel, amiből aztán ő ugye később hivatásra váltott, ez egy önismereti és önkifejezési út volt a számára, és ez innen indult, hogy ő ott valamit megtapasztalt, hogy akkor neki jobb lesz ez az állapot, ami hát neki is nagyon nehéz volt, meg mi is nagyon sok mindent csináltunk
vele. Mit? Mert ugye egy interjúban az ma, hogy nagyon nagy küzdelem volt ez.
Hát egyáltalán az, hogy kiderüljön, hogy ez mi, mert mindenki azt mondta, tehát mentünk
de még
2,5 éven keresztül. Ez volt az ok, amit mondtam, hogy ő megszorult a szülőcsatornában.
Tehát, hogy tulajdonképpen lelkileg egy ilyen kis...
Ez egy stressz hatás volt, igen.
Már úgy tud sérülni persze, a szülőcsatornában,
Persze, hát meg minden információ bemegy, ugye, amikor ott vannak még a pocakban, vagy ott vagyunk, hát inkább így mondom, és több minden volt, tehát több tünet volt, és akkor, amikor 3,5 éves volt a Lulu, akkor jutottunk el a Madarász utcai kórházba, de voltunk mindenhol epilepszia szakértőnél, a neurológusok azt mondták, hogy ez szemészeti probléma, a szemészek azt mondták, hogy neurológiai probléma, és akkor mindenki pakolgatott minket ide-oda, ugye mindig vérvétel, na mindegy, tehát rengeteg vizsgálaton voltunk, de közben voltunk fejlesztéseken is, meg mi is csináltunk fejlesztéseket ugye otthon, és hát tulajdonképpen ahhoz képest, hogy akkor azt mondta egy, hát most már professzor nő, hogy hát arra számít, hogy vagy adjuk be valahova, vagy az egyikünk élete, de mi láttuk,
mármint, hogy rámegy.
Igen, de hát mi láttuk, hogy annál sokkal többet mutat a Lulu, mert érzelmileg reagált mindenre, amikor érzelmileg, tehát most az, hogy puszélgattuk, vagy nem tudom, tehát hogy gyakorlatilag akkor kaptunk egy olyan diagnózist, hogy se kép, se hang, de mi tudtuk, hogy nem, tehát hogy az, tehát mi ezt nem fogadtuk el, és
az,
csináltunk
mindent, amit csináltad. Ugye ez a 8. napon,
hát, illetve
amit te ebből, is rendeztél.
Hát gyakorlatilag a Kriszta, tehát igen. Az csak én voltam kiírva, de hát ezt a történetet akarta megírni.
Ez nektek is terápia volt.
Hát igen, tehát hogy valami ugye ki lett fogalmazva, vagy meg lett fogalmazva, ahogy a Lulu is csodálatosan megfogalmazta ezt, hogy ő neki miért kell táncolni, miért kell forogni.
És a Lulu látta ezt az előadást?
Persze.
Többször?
Többször.
És hát hagyhatod?
Még előbb csak reflektálni akartam még, hogy hogy ezt közben nem, tehát hogy közben nekünk nem az volt, hogy ez megtörtént, és akkor csönd a családba, és akkor egyszer csak muszáj kifogalmazniuk magukból ezt az egész történetet, ezért megíródott, és én ott szembesültem vele, hanem ez egy, tehát mi folyamatosan mindenről kommunikáltunk, meg mindennel szembesítve volt mindenki. Szóval nem az volt, hogy van egy nagy titok, és akkor az most színpadi
Tehát te tudtál arról, hogy bizonyos szempontból gáz van, és beszéltek neked is, meg te is beszéltél róla, ha valamit éreztél, gondolom.
Hát érezte, igen, tehát sokáig, hát még tulajdonképpen még a színi előtt is mondta a Lulu, hogy az neki nagyon nehéz, hogy késő fordul át a tekintete, mint ahogy ő szeretné. Tehát, de ezt már egy idő után senki nem vette észre, tehát ezt ő tudta, meg mi tudtuk, de hogy ő tulajdonképpen egy ilyen handicapes helyzetből elképesztő akaraterővel és küzdelemmel jutott el oda, hogy most itt van egy gyönyörű, csodálatos színésznő.
Azt neked, azt te is mondod egy interjúban, hogy a Színi Akadémia, tehát a Magyar Színház Színi Akadémiáján javasolta valaki, hogy Marosvásárhelyre menj az ottani egyetemre, mert ott jó helyed lesz.
A Varga Éva, aki nekem osztálytársam volt, mert neki is ment oda tanítvány.
Mit mondod, hogy miért pont ott lesz neked jó helyed?
Egyszerűen csak azt mondta, hogy azt érzi, hogy ott nekem ott van a helyem. És az az érdekes, hogy mielőtt ő mondta, azelőtt már pár évvel hallottam a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemről, de azt éreztem, hogy az messze van. Persze ezelőtt pár évvel éltem 2 évet Spanyolországban.
Igen, épp ezt akartam mondani. Szerintem közelebb van, mint Spanyolország.
De valószínűleg azt éreztem, hogy a 2 év spanyolországi lét után azt úgy kipörgettem, azt, amit szerettem volna, és hazahúzott a szívem, hogy akkor most már úgy érzem, hogy mehet.
És akkor ezt mondta a tanárnő, és akkor te azt mondtad, hogy nem. Aztán még győzködött, hogy de...
Azt hiszem, hogy még akkor is azt mondtam, hogy nem, és akkor elmentem Budapestre felvételizni, aztán elmentem Kaposvárra felvételizni, és a második próbálkozásom után, amikor harmadrostáztam Kaposváron, akkor, amikor hazamentem, kérdezték a szüleim, hogy na, akkor esetleg most Marosvásárhely.
És tehát akkor egyik helyre se vettek fel végül is.
Hát Marosvásárhelyre felvettek.
Igen, de hogy a Kaposvár és a Pest között. Nem.
Nem.
Tehát és tulajdonképpen akkor ez egy kényszer megoldás volt, ami aztán jól sült.
Hát,
így is meg lehet fogalmazni, de én közben meg belül ez teljesen másként. Igen, én ezt teljesen másként éltem meg. Sehol nem éreztem azt, hogy helyem van ott. Uh-huh. És amikor kimentem Marosvásárhelyre, akkor hát megtaláltam a mesteremet. És nekem ez volt mindig nagyon fontos, hogy egy olyan osztályfőnököm legyen, akire én mesterként tudok tekinteni, ami nagyon ritka, hogy valaki ilyen kapcsolatba kerül, ilyen szinten felnéz a tanárára.
Ő a Tompa?
Ő a Tompa Klára, igen. De hogy pontosan ezek miatt, a dolgok miatt, hogy hozzá kerülhettem.
Meg talán az a családiasabb, mert ugye ez egy kicsi egyetem. Nagyon divatba jött egyébként Magyarországon. Igen. Tehát, hogy időnként úgy az az érzésem, hogy ott már több Magyarországról oda menő diák van, mint
van olyan osztály, ahol egy értéi van, és 8-9 magyarországi.
Ugye?
De megéri, mert megtapasztaltam, milyen az erdélyi magyar színjátszás, a román színjátszás, a magyar színjátszás, és ezeknek az egyvelegét, ez valahogy így beleívódik az ottani diákokkal.
És románul is megtanultam?
Azt nem mondanám, azért valamennyire tudok beszélni, meg megértem, de az inkább a spanyol miatt van, mert amikor elsősök voltunk, kértük, hogy legyen román tanárunk. De azt hiszem, hogy fél
de
év...
Akkor, hát az órán gondolom románul voltak, vagy
nem,
magyarul,
nem, magyar, van külön magyar kar és román magyar, kar.
Tehát, igen, hülyeséget beszélek, de a román társaid, de akkor angolul beszéltetek? Vagy
igen.
Hogy volt? Aha.
Igen.
Meggondolom, jobban voltatok velük is.
Nagyon, nem? Csináltunk is együtt előadást. Hmm. Szerettük egymást nagyon.
Na, és akkor végül is most itt vagy.
Így van.
De nem lehet azt mondani, hogy van egy hú de nagy társulat tagja.
Nem.
Voltál Békéscsabán egy kicsit?
Igen, gyakorlaton voltam.
Gyakorlaton voltál, és azt szeretted.
Szerettem, igen. Még mielőtt Vásárhelyre mentem, azelőtt voltam ott egy évet.
Ja, hogy diákként, azelőtt most csak, aha.
És oda visszahívtak gyakorlatra.
Ja, értem. És ott főszerepek voltak, nem?
Igen, ezt akartam mondani, hogy egyrészt ugye ott mi is ismerjük a csapatot, tehát hogy dolgoztunk ott, meg voltunk drámaíró fesztiválon, és hogy ott amiket kapott lehetőségeket a Lulu, azokat nagyon szépen begurította, és én akkor mondtam neki, hogy nem csak azért, mert kaput ért a labda, hanem hogy annyit nyílt ott, és hát ezúton is köszönöm a kollégáknak is a segítséget, tehát hogy annyit alakult a Lulu ott önismeretben, hogy én akkor azt mondtam, hogy most azt érzem, hogy téged föl fognak venni. Azt nem tudom, hogy hova, de hogy föl fognak venni. Tehát és akkor jött ez, hogy Pesti nem, Kaposvár nem, és azért mondtam, hogy ennek így kellett lenni, mert így találta meg azokat a mestereket, a Tompla Klárit, meg a Papévát, aki a beszédtanáruk volt, és negyed-ötöd évben ő volt az osztályfőnök, meg a többi tanárt, meg egyáltalán, tehát hogy ennek volt egy sorsszerűsége, és én ezért nagyon, nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ez így alakult, és hogy ezektől az emberektől tanulhatott a Lulu.
Na, és akkor a Randiverzum az ugye úgy lett, hogy már játszott együtt a Ajdú Steve-vel valamiben.
Igen, a Magyar Hősök című darabban, amit Seres Tamás rendezett, ott ismerkedtünk meg, vagy hát igen, ott dolgoztunk először együtt.
Na, és akkor valahogy egymásra cuppantatok, és akartatok valamit, nem?
Igen, nagyon jó barátok lettünk, és azt éreztük, hogy jó lenne. Illetve először én voltam úgy vele, hogy nagyon jó lenne valamit megalkotni közösen, és keresgéltünk darabokat, de úgy semmi már megírott anyag nem talált meg úgy bennünket. Aztán egyszer csak sétáltam az utcán, és megláttam, hogy Rapid Randi, és mondtam, ez marha izgalmas, hogy ki ne akarna randizni, vagy ki ne tapasztalta volna meg már azt, hogy milyen egy randizás, még ha nem is Rapid Randi keretein belül, és leírtuk.
De most ez a Rapid Randi, ezt én bevallom, én nem tudtam, mielőtt nem okítottatok ki engem, így kellőképpen, hogy ez nyilván, ezt vállalkozásban, vagy hogy csinálják emberek, hogy nyilván ez egy üzlet, nem? Hogy tulajdonképpen akkor egyik asztalnál ülnek jó pára, másik asztalnál ülnek jó pára, és akkor van 8-10 perc, és akkor körbe megy, mindenki 8-10 percig, ugye, és akkor megy a vetésforgó, hogy pasi, nővel, 8-10 perc, következő pasi. Tehát, hogy ez így megy, nagyon mókásnak tűnik egyébként.
Igen, na most egyikünk sem vett részt ilyen, nem? Tehát, hogy...
Te ti se próbáltatok egyszer se?
Nem, de azt gondoltam, és tartom, hogy ahhoz, hogy megalkossunk egy ilyen előadást, nem kell. Nem a Rapid Randin kell részt vennünk, hanem valójában csak önmagában
egy randizás. De hol bonyolódik ez? Mondjuk egy művelődési házban? Vagy van egy vállalkozó, aki azt mondja, hogy én a Rapid Randikból fogok megélni, és meghirdet ilyet, és van hozzá egy helye? Vagy hogy hát azért csak utána néztetek?
Hát képzeld el, hogy nem. Mármint, hogy most szerintem olyan dolgokra vagy kíváncsi, amiben nem biztos, hogy én vagyok a kompetens.
Te nyilván valami de. Olyan közösséget kell hozzá, ami, tehát, hogy ami vagy valakié, vagy valahova úgymond bekéreckednek, mint egy ilyen tanfolyamnál, vagy meetingnél, és itt nyilván az a lényeg, hogy minél több ember jöjjön, és hogy annál több legyen a dolog, mint hogy racionálisan, hát igen, tehát mint hogy racionális információkat szerezzen valaki a másikról, mint a, ugye a neten, hanem ott van azért egy tekintet összeérés, és nyilván egyfajta érzelmi benyomás is tulajdonképpen létrejön.
És aki bejött, annak ott akkor telefonszámot cserélne?
Hát,
vagy még egyszer megy nyilván a vetésforgóra hozzá, vagy hogy... De nem tudod,
biztos, hogy ennek sokféle formája van, de hát nyilván ez az első blikre mit ér ez az ember, mert ezek mindig nagyon, nagyon fontosak, és hát ebbe az a csodálatos tulajdonképpen a Lulujék előadásába, hogy azon kívül, hogy a Lulu még annak idején látta, amikor a Steve a Gyuriska Jánossal, a Gyurmával csinálta a Negedűs D. Géza rendezésében, igen, a Kövekkel, amiben hát csodálatosak, Kövekkel a zsebben, igen, csodálatosak voltak, és tényleg zseniális volt az előadás, és talán te is kétszer láttad, vagy tehát, hogy többször láttuk, és hogy a Steve-be is volt egy ilyen várakozás, hogy az nekik egy fantasztikus élmény volt, és hogy azóta nem volt neki ilyen élménye, és gyakorlatilag ez is 9 színházi bohóc tréfa. Tehát most nem akarom ezt a szádból kivenni, de hogy ugye itt arról van szó, hogy van 9 randi helyzet, illetve ez gyakorlatilag 9 bohóc tréfa, ami nem csak vicces, hanem lírai, és abszurd, és paradoxon van benne, és költészet.
És meg lehet mutatni,
a mindent.
Igen, hogy színészileg mit tudtak, nem?
Igen, ez volt a cél, az egyik.
Tehát, hogy átmehet a komolyba is, de közben röhögős zömében, nem?
Igen, ezen nagyon finoman dolgoztunk, hogy megtaláljuk annak a balanszát, hogy vicces is legyen, de közben meg ne csak azzal menjen el a néző, hogy kacagott 75 percen keresztül nagyon jókat, és
utána... Úgy tudom, hogy ezen vitatkoztatok is a Hajdú Steve-vel, hogy ő akarta a könnyedebb irányába, meg a röhögős, meg a... Tehát, hogy akkor érzi jól magát a néző, ha röhög, te megpróbáltad a komolyabb felé, aztán...
Ez így van, de
mikor
hát aztán...
Mikor ki győzött?
Persze voltak izgalmas részei a próba folyamatnak, meg nyilván az, hogy ő 30 éve van a pályán, én 5. Más műfajokban mozogtunk, értem ezt úgy, hogy én a kezdetektől fogva a független színházi szférát tapasztaltam meg, ő nem, akkor ez is egy újfajta világ volt neki, hogy mi készítjük elő a kellékeket, mi megyünk utána, mi mossuk ki a ruhákat, stb. Tehát most ezek csak ilyen kis apró alapvető szegmensek, amik egy hosszas kőszínházi múlttal rendelkező embernek nem jut az eszébe, vagy nem az az első, mert nem ahhoz van hozzászokva.
Mm-hmm. Meg az olyan szép, hogy most nem akarok eléd vágni, csak hogy mondta Lulu, hogy amikor így próbáltak, akkor a Steve így kérdezte, hogy te honnan tudod, hogy épül fel egy bohóc tréfa? Mert hogy itt szerintem ez a nagyon fontos, hogy két korosztály, kétféle iskola, de valahol meg mégsem kétféle iskola, mert ugye tehát én is horva is voltam, tehát nekem ez is egy ilyen szép együttállás, horvai kapás, igen, és ugye a Steve is, és hogy azért van a gondolkodás, gondolkodásunkban is szerintem nagyon sok közös dolog a Steve-vel, tehát ezért nekem külön öröm volt, hogy ők itt találkoztak, és hogy tulajdonképpen nagyon sok mindenben ugye azonos sinen mozogva valósult meg ez az előadás, ami nekem külön öröm, mert a Lulu osztályfőnöke, a Klári is, bár ugyan egy másfajta módszerrel dolgozott, mint a mi mestereink, de hogy nagyon sok áthajlás volt, és ez ezért is nagyon, nagyon nagy öröm, mert hogy valami abból a tanításból, amit akár én kaptam, vagy a Steve kapott, meg a Lulu kapott kint, tehát hogy ezek ilyen szinergikus dolgok, és én ezekben nagyon hiszek, ezekben a konstellációkban, hogy valahogy minden oda vezetett, hogy ez a dolog így valósuljon meg, és hogy ahogy ők ketten a Steve-vel ezt be tudták úgy igazítani az indítatásukat, az ízlést, a hangvételét a dolognak. Tehát jó esetben ennek mindig így kell működni, csak nyilván mivel, hogy én többet látok mögé, mint apuka, meg volt Horva is, meg nem tudom, ezért nekem nyilván ez egy hatványozott öröm. Azon túl, hogy akik eljöttek, barátok, rendező barátok, nem tudom, tehát azt mondták, hogy hát a stílus gyakorlatok óta nem volt ilyen élményük. Tehát, hogy vala, és hát ugye a Gáspár Sanyék is, a Horva is sok voltak. Tehát ebbe az a szép, hogy nekem nagyon sok szellemi és lelki és szakmai kör ért össze ezzel az előadással, illetve bennem nagyon sok ilyen érzelmi kör találkozott, amikor néztem.
És nektek mennyire közös őket a gondolkodásotok?
Nekünk? Aha. Szerintem maximálisan.
Hát a Lulu egy nagyon-nagyon zsigeri színésznő, ugyanakkor nagyon, nagyon okos, és nagyon, tehát ez, hogy ők ezt a, úgymond a román iskolát, meg az úgymond magyar iskolát, vagy a Stanislavski módszertől kezdve a különböző más iskolákig ők ezt tanulták is, de az még kevés lenne, tehát hogy a Lulu ezt átszűrte magán, és ő egy olyan komplex tudással rendelkezik, ami tehát mi azt mondtuk a Krisztával, hogy mikor így láttunk vizsgát, hogy hát ő már annál többet tud, mint amit mi tudtunk, mit tudom én, 40-50 évesen. És ennek nagy része önismeret, tehát hogy bánni tud magával, az eszközeivel, úgy tudja megválogatni, úgy tud felépíteni, akár hogyha egy dalon dolgozik, vagy a szerepen, vagy ezeken a bohóc tréfákon. Tehát hogy ezek szerintem nagyon, nagyon, nagyon fontos dolgok abban, hogy ő sokkal stabilabb legyen ezen az úton.
Te is így érzed, Lulu?
Pont azt akartam mondani, hogy arról, amit papi mond, az az érdekes, hogy amikor harmadéves voltam, akkor mondta el egy még annó bennünket felvételiztető tanár, hogy mi volt rólunk külön-külön annó a véleményük, amikor megbeszélték, hogy bennünket felvesznek. És rólam egységesen azt mondták, hogy nagyon sok mindent tudok, és nagyon sok eszköz van a kezemben. De ez nálam egyáltalán nem volt tudatos. És hogy itt lehet, hogy itt jön be a zsiger, hogy én automatikusan beszippantottam különböző dolgokat, viszont azoknak még nem tudtam pontosan a használatát, vagy hogy nem tudatosan használtam, amit aztán nyilván az egyetem alatt megtanultam.
És akkor most hogyan tovább?
A, Bocsánat, csak eszembe jutott, ugye csináltuk a képzelt beteget Szegeden, ahol a Herceg Tamás
hívott
minket. És
ezzel voltatok Avignonban, csak már alig van ám időnk.
Igen, és akkor hát megkérdezte akkor a Tamás, hogy hát mi tudnánk-e együtt dolgozni, meg nem tudom, és mondtam, hogy persze, és akkor egy olyan, próbáltunk egy hete, vagy nem tudom, 10 napja, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy hát én most nagyon megveregetem a saját vállam, hogy benneteket választottalak így együtt, mert egy csomó mindent nektek nem kell mondani, tehát olyan dolgokat csináltok együtt, egymásból, ami lehet, hogy még nekem eszembe se jutott, de eszembe kellett volna, hogy jusson. Tehát, hogy ez eszközben nagyon jó, hogy amit az előbb egy kicsit hosszan mondtam, ezek az összeérések, hogy közben meg mi nagyon, nagyon jól működünk, mert az egy teljesen más dimenzió, hogy mi ott kollégák vagyunk. Tehát én ott nem az apuka vagyok, meg a Lulu se a lányom, hanem milyen cinkos kollégák vagyunk.
Jó, szóval hogyan tovább?
Van több a Randiverzumon túl, több saját daraba a kis zsebembe. Az egyiknek jövő évadban, illetve kettőnek jövő évadban lesz majd a bemutatója, de azok még jelenleg úgy állnak, hogy nem szeretnék róla többet elárulni, mert ezek olyan, most még egy nagyon érzékeny fázisában vannak a dolgoknak. Annyit el tudok árulni, hogy az egyik az Kénében lesz bemutatva.
Hát én köszönöm, hogy jöttetek.
Mi is köszönjük.
És tényleg is köszönjük.
Szépen egymásra vagytok hangolódva, azért az érződik. Cserna Lulu és édesapja Cserna Antal voltak a művészbejáró vendégei. Adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovattal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovattal. Hát először arról, hogy Sinkó László 10 éve halt meg, és hát ugye minden kitüntetést megkapott, Kossuth Díjas volt, a nemzetnek a művésze volt, és furi ma már tudni azt, hogy hát neki nehezen indult bizony a pályája, tehát hogy az elején őt abszolút elkönyveltek ilyen másodvonalbeli színésznek. Ennek valószínűleg, hogy hát a testvére, ugye Sinkovics Imre volt az oka, aki már akkor, hát ugye hú de híres és nagy színésznek számított, és hát mellette ő egyszerűen eltörpült, tehát amikor ő is oda került a Nemzetiben, akkor tulajdonképpen hát sokáig ült a kispadon, pedig valószínű, hogy abszolút tehetséges volt, mert hát tulajdonképpen elsőre fölvették őt is, holott amikor ő felvételizett, akkor a név nem nagyon hangzott jól, mert hát ugye tudjuk, hogy Sinkovicsnak voltak idézőjelben bűnei 56-ban, és hogy hát akkor ide jön most még egy Sinkovics, de tulajdonképpen Gellért Endre már az Imrének megsukta az első forduló után, hogy hát föl fogják venni a tesóját, Lászlót, de ettől ő még ült a kispadon bizony a Nemzetiben. Tulajdonképpen akkor változtatta meg a nevét Sinkóra, amikor egy plakátra került a bátyjával, és akkor úgy érezte, hogy hát neki ne amiatt legyen sikere, ugye, hogy hát ez a neve. De sok mindenben együtt voltak úgy, hogy érdemben igazából teljesen partnerként, hát nem játszottak valójában együtt, tulajdonképpen még abban a híres Mózesben is, ami hát ugye nagyon sokáig ment. 10 évig voltak ugyanabban az előadásban, de azért olyan igazán partnerek nem voltak, ahogy a Csák Végnapjaiban, vagy a Mukányiban, vagy a Neveletlenekben sem. Sőt, hát ugye I. és Gyula Testvérek címmel direkt kettőjükre írt egy darabot, És hát ugye azt kell elképzelni, hogy ezek után a Sinkovics megkapta az egyik szerepet, majd Kálmán György a másikat, tehát, hogy még ezt sem kapta meg a Sinkó, ami azt gondolom, hogy már tulajdonképpen egy ilyen pokolian lesajnáló, megalázó gesztus, és nyilvánvaló, hogy hát ilyet egy fiatal pályakezdő, hát ugye azért meglehetősen nehezen hever ki, és akkor ugye volt az, hogy hozták fel vidéki színházakból a tehetségeseket, rendezőket, színészeket egy Nyarán, és akkor oda került a Székely Gábor, a Zsánk, Béké Gábor, az Asser Tamás, és hát az Asser rendezte az Osztrovszki jövedelmező állást, és akkor ebben sokaknak föltűnt, hogy fú, hát micsoda jó színész ez a Sinkó, és ott úgy tűnt, hogy felszabadult. Nyilván az addigiak nagyon sok gátlást alakítottak ki benne, és valószínűleg, hogy tényleg nem volt igazán jó, de amikor jött egy új fuvallat, amikor máshogy álltak már eleve hozzá, amikor egy kicsit ugye a nagybölényeket volt, hogy háttérbe szorították, mert meg még igazán tudtak velük jól dolgozni, akkor Sinkó előlépett. És akkor mindenki nézte, szakma is, közönség is, hogy jé, micsoda remek színész, és akkor ugye hívták a Katonába, amikor ők átmentek oda, és akkor Sinkó így az alapító tag lett. Az kicsit magyarátok, hogy aztán ők a testvérével, Sinkovics Imrével tulajdonképpen, hát ha egy-két előadást láttak azokból, amikben a másikuk benne volt, nagyon eltért már azt gondolom, hogy a színházi ízlésük egymástól, és hát akkor benne volt ugye Sinkó a világot járó produkciókban, hát a három nővér versenye nélkül tulajdonképpen hát ugye nem nagyon lett volna elképzelhető, és hát akkor ott volt ugye a emblematikus szerepe, az Übü király címszerepe, amiben hát félelmetes karikatúrát mutatott be az elfajzott hatalom természet rajzáról. Tudható, hogy például amikor Barcelonában vendégszerepeltek a darabbal, akkor amikor kijött a színházból az ott várakozó tömeg, még az utcán is megtapsolta őt, de hát Párizsban is sikere volt vele, és hát ugye akkor volt az, hogy a Székely Gábor eljött a Katonából, és hát az új színházba ment vezetőnek, és akkor többen átmentek vele, többek között ugye a Sinkó is, és hát ugye itt játszott ami szintén hát az egyik legemlékezetesebb tőle, a színház csinálónak, Thomas Bernhardnak a darabjában a címszerepet, és hát itt aztán remekül kiderült, hogy milyen jó ő abban, hogy hát egészen szélsőségeket tud ábrázolni. Ugye ez egy remek színész volt egykor, akit ő ebben alakított, de hát aztán valahogy perifériára szorult, és akkor már Haknikban vidéken lépett föl, és ő nyilvánvalóan, hogy a családtagjait vitte, mert úgy látszik már más nem nagyon volt, tehát egy ilyen családi trupp volt, de hát a család az meg teljesen tehetségtelen volt, de akkor korholta őket, és már ilyen diktatórikus eszközök élt és üvöltött, és közben ebből ilyen egészen tragikomikus, groteszk jelenetek származtak. Hát remek volt, és hát ugye azt nehezen érte meg, hogy hát az történt, hogy ugye a Székelynek nem hosszabbították meg a szerződést, és akkor többen eljöttek onnan, Sinkó is vagy 5 évig volt szabadúszó, és akkor ugye hát a Nemzetiben talált szakmai otthonra, és hát itt még 70 évesen eljátszotta Tábori György Mein Kampf című darabjában egy öreg zsidót, bebizonyítva, hogy nem csak hatalmaskodó figurákat tud, hanem egy totálisan kiszolgáltatottat is. Egy naív embert, aki hát nem veszi észre a és nem is hiszi el, hogy milyen veszélyes a fasizmus, és tulajdonképpen át a szállás csinálójává válik. Hát aztán élete felé, vége felé már betegeskedett, begubózott, a szomszédok sorozatát még ismételték, abban látható volt, meg hát Jack Nicholson, Anthony Hopkins, Gene Hackman szinkronhangjaként is, de hát lassan tulajdonképpen kikopott a színpadokról, zsörtölődött, morgolódott, ahogy szokott, de hát amikor színpadra lépett, akkor mindig karizmatikus volt. No jó, akkor beszéljünk két szintén remek színészről, akik csináltak egy közös estet, Nagy Ervinről és Borbély Alexandráról. Ugye a Momkultban vannak ilyen jellegű, tulajdonképpen stand-up estek ezek. Egy életünk ebben az esetben ennek a címe, amúgy egyes számban van ez a cím, hiszen hát a stand-up maga az általában egyes szám, tehát hogy egyéni műfaj, egy ember szokta csinálni, de hát most a kettőjükért ez két szereplős lett. Én a Városmajori Szabadtéri Színpadon láttam őket, de már korábbi talán, korábbi bemutató, ez tavasszal meg volt már a bemutatója. Ami hát úgy indul, hogy tulajdonképpen az Alexandra jön ki, és ilyen SMS váltással van, hogy hol vagy, kiderül, hogy a Nagy Ervin elfejtette, hogy ez van, ami persze ma-e, mert hát nyilván nem fejtette el, hogyha ezt ki is vetítik nagyban a dolgot, de jellemző a kettőjükre, hogy ugye az Ervin a pontatlan, az elfelejtős, az Alexandra németesen precíz, akkurátosan pontos, az előre aggódó, és ezt tulajdonképpen így elmesélik, hol egymással kicsit perpatvarozva, vitatkozva, hol rendesen, stand-uposan felénk fordulva, és láthatóan abszolút inspirálják egymást. Fejér Boldizsár író azért ez így poénokra kihegyezve, tulajdonképpen hát abszolút hát azért megírta a szöveget, tehát érződik, hogy azért ez nem egy spontán rögtönzés, egy betanult szöveg, de nagyon működnek, és nagyon sziporkáznak, és hát remek sztorik vannak, kezdve attól, hogy ahogy megismerkedtek, vagy ahogy a repülőgép előtti pillanatokban még leugrik otthon jegygyűrűjér az Ervin, vagy hát és hát persze nem mondja meg, hogy azért ugrik, tehát az Alexandra hótra ideges. És hát aztán hát ugye a csúcsjelenet az, amikor hát a testről és lélekről, ugye, amit Oscar díjra lejöltek, kimennek Los Angelesbe, és ott kiderül, hogy hát nem, Ervin nem mehet be a díjátadóra, és akkor ott kivetítőn kell nézze, ahol egyébként csupa ilyen smokingus öltönyös úr ül, de ő lemegy aztán Hawaii inkbe, és utána hát díj sajnos nem lett, és akkor még bérelnek egy autót, és akkor még ottan egy hétig furikáznak, jól érzik magát, ahogy az Ervin mondja, hát itt van a szőke bombázója, eljátszák a luxus körülményeket, és a végén még sikerül is az autót összetörni. Szóval ez két összeillő ember, akik ilyen groteszkbe hajló jelenetekben tulajdonképpen remekül szórakoztatják a közönséget. Még beszélek, Kisvárdán látott egy-két produktát, szerintem lehet, hogy már csak egyről. Kolozsvári Állami Magyar Színház, amelyik hát elég jó állapotban van, ugye a Janovics Csat is, amit ifjabb Vidnyánszky Attila rendezett, méltattam, és most pedig a Tompa Gábor által rendezett Én vagyok a szélről mondok pár szót, ez John Fossnak a darabja, de hát ez nagyon át van variálva, és tulajdonképpen hát hogy mondjam, nem is a szó dominál ebben a produkcióban, ami nagyon belülről jött, nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, lélekből szakadt, nem véletlen, hogy Tompa az előadást a meghalt feleségének, Tordai Teklának ajánlja, aki hát egyébként remek színésznő volt, és hát hosszas küzdelem után sajnos a gyilkoskor győzedelmeskedett rajta, és ez egy tulajdonképpen egy látomás, egy szinte álmok sorozata, mozgások sorozata, hangulatok sorozata, nem igazán tudni, hogy mi az álom, mi a valóság. Egészen gyönyörű világítási megoldások vannak, festői színek vannak, de ez azért olyan komoran, szürkében, nagyon mély van tartva, és az egész szinte egy fájdalmas sóhaj, egy emlékezés valakire, aki elment, de mégis valahogy nagyon-nagyon itt van velünk. Hát ennyi fért a mai művészbejáróba. Túri Lajos Louis volt a hangpult mögött, Laj Viktória kezelte a kamerákat azok számára, akik videón is megnézik az előadást hétfőn 15 órától, én pedig Bóta Gábor voltam, és hallgassák meg a híreket a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.